Kedves hallgatóink! Premontrei tematikus napunk keretén belül a következő percekben Ullmann Péter Ágoston premontrei nyugalmazott kormányzó perjel visszaemlékezését hallhatják a kommunizmusban töltött éveiről.
Olyas valakivel beszélgetünk ma, aki testközelből élte meg az elnyomás időszakát. Köszöntjük Ullmann Péter Ágoston atyát, a gödöllői premontreiek nyugalmazott kormányzó perjelét. Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen.
Mit akar ez a rang? Tudna mesélni önmagáról?
Mármint az, hogy kormányzó perjel?
Igen.
Hát ez azt kell tudni, hogy a premontreiek, premontrei rend önálló egységekből áll, kicsit hasonlóan a monasztikus rendekhez, csak hát mi kanonok rendek vagyunk. Magyarországon jelenleg két önálló egysége van a premontrei rendnek, egymástól függetlenek, ezek a csornai premontrei apátság, most már Gödöllő is egy apátság. A felvidéken van a jászóvári premontrei apátság, ami eredetileg a mi anyaapátságunk, még néhány magyar testvér ott is van, és a nagyváradi apátság, ami itt van a magyar határ mellett. Na most mindegyik van egy feje, az általában egy apát, de egészen az utóbbi évekig mi csak perjelség voltunk, és a apáttal egyenrangú és apáti jogokkal rendelkező vezetője a rendnek, az a kormányzó perjel. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a maga kicsi területén olyan jogai vannak, mint egy püspöknek, például a jelentkezőket, akik elvégzik a teológiát és a rend tagjai lesznek, azokat küldheti papszentelésre. Úgy mondjuk ezt idegen szóval, hogy az apát vagy a kormányzó perjel az egy ordinárius.
A premontreieket sok más szerzetes renddel együtt feloszlatták a múlt század közepén. Hogyan történt ez?
Hát, ha engem kérdeztek, akkor meg kell mondjam, hogy a feloszlatáskor én 10 éves gyerek voltam. A számomra az egyik jel a rendek feloszlatásának az volt, hogy nem mehettem egyházi gimnáziumba. Én kőbányai gyerek vagyok. Szüleim eredetileg azt hiszem a Bencés gimnáziumba akartak beiratni, ami akkor a mai Horváth Mihály téren volt a Józsefvárosban, de ez nem lehetett. Ugye megszűnt addigra. Meg egy másik érdekes dolgot mesélek nektek, amit talán nem sokan tudnak. A rendek feloszlatásakor 49-ben, 50-ben én kőbányai templomban minisztráns fiú voltam, és egyszer csak megjelent a templomunkban egy fehér ruhás, viszonylag fiatal atya. Ő mondta a diákmisét, az édesanyám nagyon szerette hallgatni az ő prédikációit, úgy hívták őt, hogy Ágoston Rudolf, nem értettük, hogy miért van fehér ruhája, aztán később már fekete reverendában volt, ezt egy-két hónap múlva már nem is misézhetett ott nyilvánosan, csak hajnalban a templom hátsó részében, és munkás lett belőle. Vasárnaponként azért találkoztunk, én összebarátkoztam vele, még játszottunk is együtt, és elmesélte, hogy egy nagy hűtőházban dolgozik, ahol fagyott állatokat kell rakosgatni, emelgetni. Aztán egyszer csak eltűnt ez az atya, nem tudtunk róla. Később hallottam, hogy két idős néninél lakott albérletbe, és azt is megtudtam, hogy viszonylag fiatal, 57 évesen meghalt. Na most ennek az atyának a képe, az kín van az én szobámban, mert amikor én premontrei lettem, akkor elmondta nekem Otto atya, akinek a kezébe letettem az első fogadalmat, hogy ez nem más, mint az Ágoston Godefried. Ő került akkor kőbányára, a mi templomunkba, a Gódi, ők úgy nevezték, nagy komoly tudós matematika tanár volt, a nagyváradi gimnáziumban tanított, és a rendek feloszlatásakor már itt volt Gödöllön, munkás ember lett. Nagyon kedves, szerény ember volt. Az első premontrei, akivel találkoztam gyerekkoromban, anélkül, hogy tudtam volna, hogy ő premontrei, meg anélkül, hogy hallottam volna a premontrei rendről. És ez biztos, hogy azért az életemre ez hatott, talán ennek a atyának a jó példája is hatott rám, és remélem meg az imádság is. Úgyhogy ez jelentette számomra akkor a rendeknek a feloszlatását, és én mondjuk 18 éves koromig, akárha mondom, tehát 1950-től 58-ig, amikor én középiskolás voltam, nagyon sok szerzetessel kerültem kapcsolatba, akik mind feloszlatásban éltek, például a szaléziakkal, a szalézi szerzetesek, szerzeteseknek kőbányán volt három kicsi kis szükség kápolnája, ahol a szegényekkel törődtek, meg egyszerű emberek közé költöztek. Ők is szétszóratásba kerültek, 50-ben is mégis megmaradt a kapcsolatunk, mert a környékünkkel járkáltak, titokban hittanórát tartottak a mi lakásunkban is, meg máshol is. Aztán, ha már csak a feloszlatásról kell beszélni, az én keresztapám Farkas Alberik Ciszter plébános volt, aki 1940 márciusában engem keresztelt, és az édesanyámnak a lelki atya volt. És aztán, mikor én titokban beléptem a premontrei rendbe 1962-ben, utána megkerestem az Alberik atyát, akkor mint öreg szerzetes, aki szintén hát a feloszlatáskor kikerült a rendből, ott élt a pannonhalmi szociális otthonban, és meglátogattam őt. Ez egy nagyon gazdag, előkelő ember volt, és most ott élt egy szobába tized magával. Nem volt neki más, csak egy ágya, előtte egy asztal, ő neki volt asztala, mert volt plébános, a többieknek még íróasztaluk sem volt, és azt mesélte nekem, tudod, édesfiam, 1920 nem tudom hányban én nekem volt az első Leica fényképezőgépen Magyarországon. Mindenem megvolt, pedig én szerzetesi fogadalmat tettem, szegénységi fogadalmat. Látod, most öreg fejjel elkezdem gyakorolni a szegénységet. Nagyon meghatott ez a alázatossága. Hát ez is egy kapcsolat a feloszlatott szerzetesekkel. Még egy kapcsolat, volt egy jezsuita atya, aki szintén családi kapcsolatunk volt, amikor én már titokban szerzetes voltam, de a teológiára nem járhattam, ehhez a Luzsinszky Alfonz atyához jártam munka után, akkor abban az időben fizikai munkás voltam egy nagy raktárban, és ő tanított engem teológiára, hát vagy inkább együtt tanultunk és könyveket dolgoztunk föl. Ezekről az évekről sokat tudnék mesélni, de hát most csak ennyit.
Hogyan élte meg a kommunizmust, és mi történt önnel?
Mi gyerekkorunkban ugyanúgy éltünk a családban, mint bármelyik más család, és otthon, mindennapi életünkben nem volt szó politikáról. Azt tudtuk, hogy többször édesapámat kitették a munkahelyéről, azért, mert háború után ő fél évig börtönbe is volt, fölmentették, de mégis ezt megélte. És tehát azt kell mondjam, hogy ugyanúgy éltünk, mint később, és semmi gond nem volt legfeljebb, viszonylag szegénységben, mert nagy család voltunk. De hát például el tudom mesélni, hogy 1954-ben, ami az egyik legnehezebb időszak volt, akkor én 14 éves voltam, akkor született a legkisebb húgom, az Erzsi, aki most már többszörös nagymama. Amikor megszületett a családba, azt kell mondjam, hogy ezek voltak a életünk legszebb évei. Független attól, hogy nem duskáltunk a gazdagságban, mégis ez volt a lényeg, a szeretetteljes családi élet, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy a kommunizmust rosszul éltük meg. Meg egyáltalán nem kommunizmusról volt szó. Ezt a kifejezést mostában használják, ugye akkor azt mondták, hogy építjük a szocializmust. De számunkra már gyerekként is ez egyfajta szlogen volt, és nem vettük komolyan. Számtalan példát tudnék arra mondani, hogy mi gyerekek sokszor hogyan csináltunk tréfát a mások számára komoly dologból. 18 évesen, 1958-ban jelentkeztem a teológiára, és minket, ez egy hosszú történet, 3-4 év után mind a 70-ünket kitettek. Nyilván azért, mert nem akartunk részt venni egy békepapi gyűlésen, amire papok nem mentek el, és nekünk kellett volna menni. És ez rányomta a bélyegét a következő 11-néhány évre az életemnek. Hát ez is persze a kommunizmus következménye volt. Vagy pedig elmondhatom, hogy én már diákkoromban kis csoportokat ittanra tanítottam a Regnum Marianum mozgalomban, meg kirándulni vittem őket. Ugye ebből lett a 60-as évek elején egy nagy per, amiben fiatal emberként én is részesültem, terhelt voltam. Azután a kispapokkal kapcsolatban volt egy illegális szemináriumunk, aminek bizonyos részei, sejtjei a mi lakásunkban voltak. Tehát ezek a nehézségek valójában tényleg annak a rendszernek a következményei voltak. De mégis azt kell mondjam, hogy mi természetesnek tartottuk, hogy így élünk. Sőt, én azt hiszem, hogy sosem gondoltam hogy ez lesz másképpen. Egy kicsit bizonyos fokok enyhültek a dolgok. Például én a 70-es évekig, 66-tól még szocialista országban sem kaptam kiutazási engedélyt. Aztán 1980-ban, 40 éves koromban először még nyugatra is utazhattam. Ezt azért mondom, mert sok emberek ezen mérték le a kommunizmus, hogy utazhatnak-e vagy nem. De hát nem ez volt a lényeg, hanem talán a vallásszabadság, meg az egyéni szabadság, a szólásszabadság, de ezekkel a nehézségekkel minden együtt éltünk.
Hogyan történt ilyen körülmények között a szentelése?
Hát ugye a szentelésem az azért húzódott el, mert a szerzetes rendek ebben az időben, mint tudjátok, be voltak tiltva, és hivatalosan nem működhettek, és hogyha valaki szerzetesként akartak volna szentelni, kivéve bencéseknél vagy ferenceseknél, hát nem akadt püspök, aki vállalta a kockázatát, hogy engedély nélkül megtegye ezt, és ami előjáron Otto atya szeretett volna minket pappá szenteltetni a premontrei rend keretén belül, erre nem vállalkozott itt Magyarországon egyetlen püspök sem, és akkor sikerült kapcsolatot találni a lengyelországi bencésekkel, és aztán ők készítették el a lehetőséget, így Ördög László atyát, őt 1968-ban talán diákonussá, majd egy év múlva pappá szentelték, és én is el voltam készülve akkor a teológiai tanulmányaimmal, és mehettem volna a papszentelésre, de nem kaptam útlevelet. Azután 1972. februárjában mégis kiutazhattam oda Krakkóba, Krakkó mellett a Tinyelci bencés apátságba, és akkor Hamvazó szerdán fölszentelt Julián Groblicki, későbbi II. János Pál pápának a segédpüspöke, akkor még a Vojtila volt Krakkó bíboros érseke, magán kápolnájába, ott is ez titokban volt, mert azért ott is figyelt a rendőrség, maguk a bencés atyák közül is csak a vezetők tudták, hogy ilyen papszentelésért vagyok ott. Megtörtént ez, 32 éves voltam, egy hét múlva hazajöttem, és akkor üzentem a testvéreknek, már mint a rendtársaknak, hogy itt vagyok, megérkeztem, megtörtént, és megszerveztem a Bimbó utcai kis magánlakásunkba az én első misémet. Csak négyen voltunk ott, szüleim se tudták, hogy már pap vagyok, aztán később ott vagy, ha az előjárónk megmondta nekik, de hát másfél évtizedig teljesen titokban volt, hogy én pap vagyok.
Hogyan reagáltak a szülei?
Örültek, biztos. Hát először nem reagáltak, ez érdekes volt, később az édesanyám elmesélte nekem, amikor hazajöttem a hátizsákkal meg a síléccel Krakkóból, mert úgy mentem ki, mint a síelni mennék, és akkor hazajöttem, azt mondja, látta, olyan hallgatag és egy kicsit átszellemült vagyok, de nem tudták, hogy azért vagyok ott. Aztán, amikor később néhány hónap múlva ott vagy, ha megengedte, hogy ő nekik is megmondjuk, vagy ő maga megmondta, hát ők örültek, elfogadták, tudták, hogy ez nem egy diadalút és nehézség. de előtte ők már sok egyéb nehézségen is átmentek, elfogadták. Attól kezdve én otthon, amikor kora reggel a kis asztalomnál mondtam misét, akkor az édesapám az mindig megvárta azt, ő később nyugdíjas koráig is dolgozott, de a munka előtt mindig részt vett a szentmisében. Hát ugye ez azt kell tudni, hogy amikor engem 72-ben szenteltek, hamarosan utána az édesanyám, aki akkor még csak 58 éves volt, hasnyálmirigy és májrákot kapott, és egy fél éven belül meghalt, tehát a szentelésem után mondjuk egy évvel, és hát akkor minden reggel, amikor már súlyos állapotban volt, én tudtam őt áldoztatni, és ő neki mégiscsak egy nagy öröm volt, mert milyen dolog egy édesanyának várni, hogy 32 éves kor, amíg úgy nézek ki, mintha kudarcos lenne az életem, csak munkás vagyok, minden önnek kitesznek. Tudták, hogy a szerzetes rendhez tartozunk, de erről sem beszéltünk otthon. Sőt, a 60-as évek elején édesapámat például kitették a munkájából, azért, mert a rendőrségnek tudomására jutott az, hogy a mi lakásunkban van a rend titkos szemináriumnak az egyik találkozó helye. Tehát őnekik inkább csak nehézségeket okozott ez az időszak. Én miattam, de ezt természetesen vették, soha egy életükben nem hánytorgatták ezt föl nekem.
Tudna mesélni, milyen további megpróbáltatásokat kellett elszenvedni a hitéért?
Nekem nem voltak megpróbáltatásaim. Mi ezt az időszakot természetesnek tartottuk, hogy így éljük meg, annál is inkább, mert sok más ember volt, aki a keresztény hitéért sokkal látványosabban és sokkal többet szenvedett, vagy nehézségeket viselt el. Én a szüleim példáján láttam, hogy ők soha nem panaszkodtak, és édesapámat 5-ször tették ki, vagy nem tudtam, csak 3-szor munkából, abból 2-szer én miattam, és ők soha nem fogták ezt úgy föl, hogy megpróbáltatás vagy szenvedés. Hát ugye ez nem a prédikálásnak a helye, de hát én azt hiszem, hogy ők igazi keresztények voltak, és részvállaltak a maguk részéről a Krisztus szenvedésében, mint ahogy ez volt minnyájunknak a vezető elve az életben. Úgyhogy jó, hát évtizedekig viseltem annak a szemináriumból való kitételünk után, a gyakorlatilag én valamit mondjuk 60-tól szinte 85-ig rendőrségi megfigyelés alatt voltunk. Itt ebben a könyvecskében benne vannak a dokumentumai annak is megfigyeléseknek, de ez nem volt megpróbáltatás vagy szenvedés. Nem.
Inkább létezni, mint látszani. Ugye ezt a könyvet Péter atya írta, és tud erről mesélni?
Hát magáról a könyvről azt tudom csak mondani, hogy nem ti vagytok az elsők, akiknek föltűnt, hogy van mesélni valóm, és jöttek hozzám riportot csinálni. A ti iskolátok könyvtárosának a férje, a Őkovács Józsi, ő egy szociológiai egyetemi professzor, szociológus történész, a háború utáni időszakkal is, talán még hát a kommunizmus üldözöttjeivel foglalkozok. Valahogy összebarátkoztunk és meséltem neki, és ő folyamatosan beszélgetéseket csinált velem, és ő ragaszkodott hozzá, hogy ezeknek a tartalma valahogy jelenjenek meg könyvformában. Végül is ez a könyv, beleértve a gyerekkoromat is, de elsősorban inkább a iskolás és középiskolás éveknek, meg a titkos szerzetes éveknek a dokumentuma története, hogy hogyan éltünk mi például szerzetesként, úgyhogy inkább fontos volt, hogy legyünk szerzetesek, hogy keresztényként éljünk az emberek között, anélkül, hogy tudnak rólunk, hogy mi kik vagyunk. Ezért vette ezt a Magister Sequam Videri jelmondatot, ami regulánk élére Fényi Otto atya, aki a mi rendfőnökünk volt a titkos években, és ez lett ennek a könyvnek is a címe.
Napjainkban is sokan szenvednek üldözést a kommunizmus vagy más diktatúrák miatt. Péter atya átélte ezeket a dolgokat. Szokott imádkozni a manapság üldözöttekért?
Igen, hát természetesen imádkozok is értük, de ugye az az igazi problémánk, hogy nem tehetünk értük. Én azt mondanám, hogy nem tudjuk külön megcélozni, hogy konkrétan én ma este az észak-koreaiakért imádkozom, vagy talán közelebb a szíriai keresztényekért, hanem azt kell tudni, hogy az egyház az egy. János Pál pápa megmondta, hogy az ókeresztény időszak 3 évszázada alatt nem volt annyi üldözött keresztény, annyi mártír, mint most az utóbbi évtizedekben a világon. És mi ugyanakkor most egy olyan helyen élünk, ahol az egyházat mondjuk így nem támadják, de még itt is vannak ellenségei, de valójában mi egy nagyon konszolidált helyen élünk, de az egyház az egy. Mi egy test vagyunk, összetartunk, úgyhogy az én napi szentmisém, vagy az én imádságom gyümölcsöző és hatékony tud azoknak a számára is lenni, akik most éppen szenvednek és üldözésben élnek. De hát mi is átéltünk hasonlókat, ez a mi dolgunk. Az a keresztény dolga, hogy vállalja az életét Krisztussal együtt, szenvedjen vele együtt. Nem kell mi nekünk keresni a nehézségeket, szenvedéseket kitalálni, hanem azok úgy is jönnek maguktól, akár a betegségben, akár éppen az üldözöttségben, de azt tudnunk kell, hogy hol a helyünk, és hogy Krisztus testének a tagjaként nekünk is ez a dolgunk.
Köszönjük szépen a beszélgetést!
Szívesen!
Ullmann Péter Ágoston, premontrei nyugalmazott kormányzó perjel visszaemlékezését hallhatták a kommunizmusban töltött éveiről. Premontrei tematikus napunk 13 órakor folytatódik.